Műsor sorozatunkban olyan kezdeményezéseket és projekteket mutatunk be, amelyek Európai Uniós támogatással az Európai Unió kohéziós alapjából valósulhattak meg. A támogatásokon keresztül a különböző programok, innovatív kezdeményezések hozzájárultak egy-egy régió vagy település fejlődéséhez, vagy emberek ezreinek életminőségén javítottak szociális, kulturális vagy oktatási szempontból. A műsor sorozat az Európai Unió kohéziós alapjának támogatásával valósult meg.
A 11. és 22. kerület határán a Fehérvári út déli végén található Budai Kocsiszín 1899-ben épült a Budapest-Budafok helyi érdekű villamosvasút számára. A társaság első vonala a Gellért tértől Nagy Tétényre vezetett, amelyhez 1914-ben csatlakozott a Budaörsön át Török-Bálintra vezető szárnyvonal. A Budai Kocsiszínben hévjármű megállomásoztak, és itt készült el az első Mixa típusú hév motorvonat is. Ezzel a típussal a csepeli vonalin mindmáig utazhatunk. A BBV vonalai 1963-ban kerültek végleg a villamos üzemhez, ekkortól a Budafok Kocsiszínben villamosokat gondoztak. Elsősorban kéttengelyes, ezres, 1900-as motorkocsik, majd UV-k és Tátra 5, TC5 motorkocsik tartoztak a telep állományában. Ide érkezett aztán 1980-tól a több mint 300 csehszlovák motorkocsi is. Szóval a hosszú történet során a kocsiszín több alkalommal bővítették, de leginkább ötletszerűen. Az épületek egyre rosszabb állapotba kerültek, és felújításokat nem nagyon lehetett volna gazdaságosan elvégezni. A vágányhálózat a korábbi hévigényeit tükrözte, az eltúlzott méretű váltóknak rengeteg hely kellett. A telepet nem lehetett körbejárni villamossal, vagyis az üzemeltetés, a napi átvilágítás, mosás meg egyáltalán, csak többször irányváltással, tolatással valósulhatott meg. A telepet nem lehetett bekeríteni, mivel a Fehérvári úti villamospályához csatlakozott, emiatt az utcáról viszont bárki szabadon megközelíthette, tehát az őrzése is elég jelentős energiát jelentette, így aztán a járműtelep nagy részét elbontották, a vágánykapcsolatokat pedig leegyszerűsítették. Ugye a kocsiszínnel akkor szoktunk foglalkozni, amikor meglátjuk egy-egy villamoson, hogy kocsiszínbe, és esetleg elkanyarodik valahol, vagy nem megy egészen a végállomásig, mert hogy a kocsiszín az közelebb van, mint a végállomás. Én is ekkor szoktam ezzel foglalkozni, amikor a 11. kerületből Budafokra mennék, és a villamos esetleg a kocsiszínig megy csak. Pont a budafoki kocsiszínről fogunk beszélgetni, mert hogy a múltkori adásban beszéltünk arról, hogy a fonódó villamosok kapcsán megjelentek nálunk, illetve az Európai Uniós szabvány szerint az alacsonypadlós villamosok, és természetesen új kocsiszínre van szükségük, de hát azt gondolom, hogy a budafoki kocsiszín megújítása azért az nem csak ennek köszönhető, hanem annak, hogy hát ez egy őskövület volt, hogyha elmentünk régen mellette, láthatóan olyan túl sok gondozásban nem volt része, ellentétben a mostani állapotával. Az, hogy ez meg tudjon valósulni, ugyancsak annak köszönhető, hogy az Európai Unió kohéziós alapjának a pályázatát sikerült megnyerni, és ennek az Európai Uniós pályázatnak a segítségével végre sikerült olyan állapotba hozni, hogy öröm ránézni, de minden esetre egy vadi új kocsiszínről beszélhetünk Budafokon. Hogy pontosan mit lehet tudni erről a kocsiszínről, mik voltak a legfontosabb változások, erről fogom kérdezni Rácz Zoltánt, a BKK osztályvezetőjét, szeretettel köszöntöm.
Napot kívánok mindenkinek!
Ugye a budafoki kocsiszín az nem egy mai gyerek, mondhatjuk így nyugodtan. Mi az, amit érdemes tudni róla, mert hát azért ennek már története is van?
Igen, ez a kocsiszín, ez még 1899-ben épült meg, az akkor még csak Budatétényig menő, 53-as Budafok 3-as vasútállomásig közlekedő hévnek a kocsiszínjeként, eredetileg egy négyvágányos kocsiszínként. Aztán későbbiekben, amikor a Török-Bálint és Nagy-Tétényi hévek átalakultak villamos üzemmé, akkor ebből a kocsiszínből is egy villamos kocsi szín lett, és gyakorlatilag változatlan formában értelemszerűen azért bővült az elmúlt bő 120 év alatt, de gyakorlatilag változatlan helyen, nagyjából változatlan formában még az 1899-ben épült épületeket is megtartva, folyamatosan üzemelt egészen 2016-ig. 2016 végén, 2017 elején kezdődött el a teljes körű átépítése.
Gyakorlatilag a régi kocsiszín, az ön is mondta, hogy hát így időnként csináltak vele valamit, ahogy én a BKK honlapján olvastam, hát még a BKK is azt mondja, hogy ötletszerűen, tehát hogy olyan különösebb koncepció nem volt, csak nyilván amire éppen szükség volt, azt megcsinálták, illetve hozzárakták. Ez azt is jelenti, hogy gondolom a felújítás előtt ez már olyan állapotban volt, hogy gyakorlatilag hát muszájból tudták csak használni, tehát egyre kevesebb lehetett az a dolog, amit meg tudtak valósítani, illetve egyre kevesebb villamosnak adhatott otthont. Mennyi volt a befogadó képessége a 16 előtti budafoki kocsiszínnek?
2016 előtt 44 darab járművet tudott kiállítani a villamos, 44 darab járművet tároltak itt. Nyilván ezek a járművek, ezek lényegesen rövidebbek, mint a mostani kapvillamosok, tehát egy Tátra motorkocsi az nem összevethető hosszúságú, mondjuk egy 56 méteres villamossal. Ezt a 44-es állományi számot egyébként ma is tartja, csak ma már ebből a 44 egy hóseprő és két nosztalgi jármű kivételével csak kapvillamosok állnak ki. Egy rövid kapvillamos két Tátra kocsinak felel, meg egy hosszú kapvillamosnak három Tátra kocsinak, vagy két Ganz kocsinak. Tehát azért a kapacitás az érezhetően növekedett.
És most hány villamos áll bent?
Hát most összesen, ahogy említettem, 44. Nem, a régi is 44 volt, csak régen sokkal rövidebb és kisebb kocsik voltak.
Akkor mind a kettő, tehát megmaradt a 44, csak így.
Hát 16-ban akkor pont 44 volt.
És ugye látjuk azt, hogy ez a fejlesztés végbe ment, látjuk az eredményt, hogyha elmegyünk mellette, de mi volt az alatt a pár év alatt, amíg átépítették egyrészt a legnagyobb kihívás, másrészt meg mire kell felkészülni akkor, amikor átépítenek egy kocsiszint? Hiszen nyilván az a 44 villamos, ami egyébként ott lakott, annak közben is valahol laknia kell, valahova el kell érkeznie, illetve nyilván olyan új funkcióknak is meg kell felelni, amivel a régi nem tudott.
Hát igen, a legnagyobb kihívása az valóban az volt, ahogy célzott is rá, hogy míg ez a kocsiszín épült, addig az általa kiszolgált villamosvonalak azért üzemeltek, itt azokat a járműveket valóban el kellett rakni. Ezeket a BKV átcsoportosításokkal oldotta meg, így alakultak ki olyan villamos rajongók számára valószínűleg örökbecsű képsorok, amelyekben az 56-os hűvösvölgyi villamos gyakorlatilag Józsefváros közepéből baroskocsi színből állt ki napi szinten. Hát ezt sejthetjük, hogy egy kisebb városnéző túra volt egy-egy ilyen rezsimenet. Tehát egyrészt ennek ugye volt egy jelentős napi üzemeltetési költsége, másrészt ez értelemszerűen megterhelte azokat a viszonylatokat, amelyeken keresztül egyébként ezek kiálltak, és akkor még nem beszéltünk magáról arról, hogy egyébként az adott kocsiszínekben, ahol ezek a többletvillamosok szétosztásra kerültek, nyilván nekik is egy rendkívüli munkavégzést jelentett, hogy az egyébként megszokott állományi szám fölé még bőven jutott villamos. Ez a napi üzemeltetési kérdés. Magában az építkezésben igazából ott a nagy kihívás az volt, hogy egyrészt volt egy csarnok, a hátul, az a mai kocsiszínnél is látszik, hátul van egy csarnok, amelyik ipari műemlék jellegéből adódóan meg kellett tartani. Meg is tartottuk nyilván ennek megóvása, és valamilyen szintű felújítása az egy szép műszaki kihívás volt. Másrészt az is egy jelentős kihívás volt, hogy egyébként ezen kocsiszín területénből voltak szolgálati lakások, és tényleg ez nem is kivitelezői probléma, inkább jogi természetű, ezekben laktak bérlők, nyilván velük meg kellett állapodni, volt olyan, amelyik nem feltétlenül szeretett volna önszántából innen elmenni, viszont ugye kötötte a megrendelőt a határidő, meg a kivitelezőt is, hiszen ez mégis csak egy uniós projekt, itt volt egy elszámolási határidő, hogy meddig kell ezt a projektet befejezni. És hát arról se feledkezünk meg, hogy igen, minél tovább tartottuk ezzel, annál tovább kellett a többi kocsi szintű emelt kapacitással üzemeltetni.
És hát ugye gyakorlatilag ennek azért 2 év alatt kellett lezajlania, ugye, ennek a folyamatnak?
2 év alatt ez le is zajlott, tehát ebből a szempontból egy nagyon-nagyon korrekt kivitelezővel tudtunk együtt dolgozni, aki tényleg mindenben a segítségünkre volt. Nyilván azért itt is megvoltak az olyan szépségek, hogy ez inkább azért a tervezéshez is kapcsolódik. Ugye vannak a villamosnak űrszelvényi méretei, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag hát amin belül nem szabad elvileg semmilyen tárgynak lennie, vagy akadályozó tényezőnek, hiszen a villamos elsodorhatja, vagy neki ütközhet. Nyilván egy kocsi szintben ezek az űrszelvények azért másként értelmezendők, hiszen egy mosóvágányon pont az a lényeg, hogy egyébként az adott mosókefe eléri a villamost, vagy azért itt egymáshoz közel vannak vágányok egymás űrszelvényében, és egyébként mondjuk egy tetőpódium, amelyikről szerelik a villamos, vagy vizsgálják a villamos tetejét, hiszen ezek az alacsony padlós járműveknek rengeteg gépészeti berendezése a jármű tetején található. Ezek is nyilván mind űrszelvényesek voltak, ugye voltak érintésvédelmi kérdések is, mert mégiscsak felső vezeték mellett dolgozunk. Ezek nem feltétlenül építéskor, inkább a tervezéskor, meg később az üzemeltetéskor jelentettek kihívást. De ez minden kocsi színben megvan, ez a sajátosság.
Mire kellett figyelmet fordítani egyébként? Mert ugye, ahogy most elmondta, beviszik a villamost este az utolsó járat után, és akkor nyilván minden nap átvizsgálják a villamosokat, ahogy ön mondta, akkor ott letakarítják, ugye a takarítást elvégzik, a tisztítást, a szerelésről beszéltünk. Mi az, ami történik még egyébként a kocsi színben? Mire kellett odafigyelni, amikor felépítették az új kocsiszint a tervezéskor?
Ez a kocsiszín, ez gyakorlatilag a KAF villamosoknak a budai, illetve általánosan a pesti központi telephelye lett. A gyártói karbantartás során, amíg a villamosokat a gyártók tartottak karban, addig ez volt a központi helyük a KAF villamosgyártó cégnek. Ez azt jelentette, hogy itt a nagyobb javításokat is el kellett tudniuk végezni. Tehát itt nem csak a napi karbantartáshoz szükséges berendezéseket kellett elhelyezni, hanem az úgynevezett nagy javításokhoz is szükségesek. Mit jelent ez a gyakorlatban? Gyakorlatilag itt meg tudjuk a villamosokat emelni, tehát van a villamosoknak beépítésre kerültek az emelőgépek. Vannak aknásvágányok, amelyeken értelemszerűen lehet alulról is vizsgálni, javítani őket. Tudjuk cserélni a forgóvázakat is, ezek a villamosoknak a kerekei, hogyha is leegyszerűsítem laikus nyelvre, és a szükséges tengelyekkel. Nyilván ehhez is az kell, hogy a villamosokat meg tudjuk emelni. Adott esetben a napi szinti karbantartáshoz szükséges, hogy tudjuk homokkal feltölteni őket. A vaskerekes járműveknek szükségük van erre a homokra. A hannoveri villamosoknál például az bizonyos ülések alatt van ilyen homokfigyelő ablak, nem tudom, az esetleg már észrevette, de ott az utasok egyébként tudják nézni, hogy éppen mekkora, milyen szinten áll a homok töltöttség. Ez ahhoz kell, hogy a vaskerekes járművek ugye ne csúszanak meg akár hidegebb, akár nedvesebb időben. Kiszorják maguk elé a homokot, és akkor ez is segíti a fékezésüket. Ezt a homokot ezt minden nap tölteni kell. Ugyanígy ezek a villamosok már rendelkeznek úgynevezett sinkenő berendezéssel is, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy az években automatikusan kenik a vágányt, ezáltal nem adnak ki olyan éles csikorgó hangot, mint a régebbi villamosok, tehát lényegesen csendesebben tudnak az években közlekedni. Ettől függetlenül vannak egyébként fixen telepített úgynevezett sinkenő berendezések bizonyos villamospályákon, például a Kossuth téren, ahol ugye ott nagyon zavaró lenne a turisták miatt, ahogy ezek a villamosok az években fordulnak, és ott elég sok ív van, ahogy megkerüli a teret. De ezek a KAF villamosok bármelyik ívben pont azért, mert van saját ilyen sinkenőjük, bármelyik ívet be tudják zsírozni, és bármelyik évben emiatt tudnak halkabban fordulni, mint a régebbi villamosok.
Ugye említette, hogy a villamosok azért zajosak is tudnak lenni, hát pont a Fehérvári úti budafoki kocsiszín az egyébként egy lakótelep mellett van, egy lakótelep végén, és ott azért szemben is vannak házak, tehát egyáltalán nem mindegy, hogy mennyire tudják izolálni a zajt így a házaktól, mert azért reggel 4 óra körül kiállnak a villamosok, és hát nem is olyan korán este jönnek vissza.
Igen, tehát régen ez a kocsiszín, ez gyakorlatilag délfelől teljesen nyitott volt, és emiatt délfelől is használták. Most a fejlesztés keretében az északi kapu, amit gyakorlatilag a 90-es évek elején a 41-es villamos fordító vágányának használtak, amikor csak itt a Kocsiszín és Kamaraerdő között járt, ma már újra fölmegy Óbudáig, a fordító villamos projekt keretében. Most ezt az északi bejáratot is teljes értékűvé tettük, emiatt igen, a lakótelep feleli oldalon is állnak ki villamosok. Nyilván ennek van egy valamekkora zajhatása, de ez igazából akkor volt jellemző, amikor még tátra villamosokat is állomásoztattunk itt. 19-20-21-ben érkezett még 26 kaf villamos, ahogy ezt a korábbi beszélgetésünkben is említettük. Azóta ebben a kocsiszínben már csak ezek a korszerű kafjárművek vannak, amelyek napi szintű kiadásra kerülnek. Most a nosztalgiaerőket meg a hóseprőgépet én nem sorolnám ide, ezek tényleg alkalomszerűen mennek csak ki. Tehát azért ez a zajhatás jelentősen csökkent. Nyilván azt is látni kell, hogy maga a kocsiszín az, ahogy a beszélgetés elején is említettem, 1899 óta itt van. Az említett lakótelep valamikor a 60-as, 70-es években épült, hogy olyan szempontok, azok arra terjedtek ki, hogy a városi lakosságnak akármilyen lakhatást adjanak a fejük fölé. Akkoriban még nem feltétlen törődtek ilyenekkel, hogy lehetőség szerint az ne egy 10 emeletes ház, ne egy villamos kocsiszín mellé épüljön. Ma már azért valószínűleg az ingatlan befektetők ezt, vagy ha a befektetők nem is, de az ingatlan vásárlók ezt azért jobban szemügyre veszik, és megvizsgálják, és végig gondolják.
És egyébként nem tudom, hogy ez összefügg-e nyilván, hogyha már egyszer ott voltak, és a kocsiszínt újították fel, de hogy ez a két dolog összefügg-e egy projekte, de hogy közben a villamos megállót is felújították, és akkor a villamos megállónál keletkezett egyébként egy jelzőlámpa, ami azért sokkal egyszerűbb és biztonságosabbá tette az ott lakók közlekedését.
A két projekt az két külön kivitelező valósította meg, de két külön tervezővel, de gyakorlatilag valóban kéz a kézben jár. Tehát maga a peron az szintén ezen uniós projekt részeként, de egy abszolút külön feladatként valósult meg az akadálymentesítése. De maga az a teljes csomópontjelző lámpa átépítéssel, mi egymással, az valóban a kocsiszíni projektnek és a peron átépítésnek is a része volt. Itt a Fehérvári úton az összes peron egyébként átépült, mindegyik egységesen 56 méter hosszúra, pont azért, hogy amit az elején említett, ezek a kocsiszíni menetek. A hosszú kafokat is tárolunk, amelyek az egyes villamosvonalán közlekednek. Az Etele úttal az Eridái Budafok kocsiszínig be tudnak segíteni az utas forgalomban, hogyha tudják használni a peronokat. Ha csak azt a 36 méter hosszú peront építettük volna ide, amit a Fehérvári úton közlekedő alapviszonylatok 17-es, 41-es, 47-es, 56-os villamosok használnak, 48-as, bocsánat, ki ne felejtsem, akkor ezek a ki és beálló egyes villamosok ezeket a megállókat nem tudták volna igénybe venni. Gyakorlatilag így, hogy ezeket a peronokat egységesen átépítettük 56 méter hosszúra, így a Hungária körúttól egészen Budafok kocsiszínig utasokat tudnak szállítani folyamatosan.
Az, hogy pont a budafoki kocsiszínt újították fel, ennek az oka az volt, hogy gyakorlatilag ez volt a természetes kocsiszín az új villamosok számára, mert ugye az egyes számára is ez egy remek helyen van, és más fonódó villamos, tehát a fonódó villamosok meg más villamosok számára is, vagy pedig a budafoki kocsiszín volt már olyan állapotban, hogy azzal már muszáj volt valamit kezdeni.
Igazából ez az is, tehát ha most a nagyon leromlott állapotú kocsiszíneket keresném, akkor azt mondanám, hogy Ferencváros vagy Baross kocsiszín műszaki állapota is hagy maga után némi kívánnivalót. Ha abból a szempontból nézzük, hogy melyiket lett volna a legkisebb költség felújítani, akkor hát Angyalföld kocsiszín van az egyik legjobb állapotban, már azok közül, amelyekhez nem jutunk hozzá, illetve hát Hungária kocsiszín az 2000-es évek közepén a kombinó villamosok érkezése során meg is újult. Alapvetően az befolyásolta a kocsiszínek kiválasztását, és ebben nem csak Budafok volt érintett, hanem pont az imént említett Hungária, illetve a Ferencváros legszélén, Ferencváros és Kispest határán található Száva, úgynevezett Száva kocsiszín, ami a határúti metróállomásnál van. Azért ez a három kocsiszín került kiválasztásra, mert a KAF villamosokat, amiket vásárolta a város, azokhoz az uniós infrastruktúrális projektekhez vásárolta meg, amelyek ezeket a vonalakat, amelyek gyakorlatilag ezekből a kocsiszínekből nyerték a napi forgalmi kocsiaikat. Tehát az egyes villamos, azt Angyalföld, illetve Hungária kocsiszín adta ki korábban, a dél-budai hosszabbítással ebbe beszállt Budafok kocsiszín is. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a hosszú KAF villamosok Hungária és Budafok kocsiszínből tudnak kiállni, a Tátra villamosok pedig az Orci térről, illetve az Orci téren lévő Baross kocsiszínből, illetve az Újpest és Angyalföld határán lévő Angyalföld kocsiszínből tudnak kiállni. A budai fonódó villamosok, a 17-es és a 19-es, az szintén úgy működik, hogy az ehhez szükséges KAF villamosok azok innen Budafok kocsiszínről tudnak kiállni, egész egyszerűen a 17-es az ott megy el ugye a kocsiszín előtt, a 19-es pedig a Fehérvári úton keresztül van összekötve. A 3-as villamos, amelyik meg szintén még érintett volt ebben az infrastruktúrális beruházásban, az Zugló, illetve Száva kocsiszínből álltak ki azok a villamosok, amelyek ezt kiszolgálták. Zugló kocsiszín az ebből a szempontból eléggé kiesik, hogyha hálózatilag gondolkodunk, akkor Zugló kocsiszín az kiszolgálja ott azokat a zuglói meg újpalotai vonalakat, azt a párat, a 3-as, 62-es, 69-est. A Száva kocsiszín az ebből a szempontból sokkal központibb helyen van a határútnál, ez mind a Pest-Szentlőrinci, mind a Kispesti, mind a Pest-Erzsébeti vonalakat kiszolgálja a 3-as villamos és a 62-es villamos mellett. Tehát itt az volt a logikus, hogy a Száva kocsiszínt korszerűsítettük, és tettük alkalmassá ezeknek az alacsony porlós villamosoknak a kiszolgálására. Az, hogy Budafok kocsiszínt ilyen mértékűen kellett átépíteni, hogy még a Szávát és Hungáriát ott egy kvázi Budafokhoz képest egy minimális mértékű fejlesztést kellett csak végrehajtani, addig Budafoknál, ahogy beszéltük is korábban, ez gyakorlatilag teljesen elbontásra és újjáépítésre került. Ennek viszont valóban a műszaki leromlottság volt az oka. Budafok kocsiszín az már olyan állapotban volt, hogy azt rentábilisan felújítani, reszelgetni, csúnya szóval élve, már nem nagyon lehetett.
Ahogy ezt ön elmondta, ez azért egy hát elég komoly rendszer, amit így összerakni nem lehet egyszerű. Ráadásul ugye azzal, hogy megalakult a fonódóhálózat, hogy változtak a villamos és egyáltalán a tömegközlekedési útvonalak, azzal nyilván átrendeződött egy csomó minden a kocsiszínekben, és amihez folyamatosan alkalmazkodni kellett, például ahhoz, hogy melyik kocsiszínbe fér be egyáltalán milyen hosszúságú villamos, és mennyire vannak felkészülve, de gondolom, hogy ez a személyállományt is érinti ilyenkor, hiszen nyilván egy villamos szerelő, az tud villamost szerelni, de azért nem mindegy, hogy milyen villamos, mint ahogy nem ugyanaz egy Audiban sem, meg egy Fordban sem például a motor, tehát azért specializálódni kell egy idő, amíg megtanulják és átképezik a szerelőket.
Hát a KAF-on villamosoknak a szállítója az egyrészt 3 évig még karbantartotta, gyártói karbantartás keretében ezeket a járműveket, miután leszállította. Másrészt azért ezen gyártói karbantartási időszak alatt ne legyünk naívak, ugye nem az történt, hogy akkor ő 3 évre idehozott Spanyolországból egy komplett csapatot. Nyilván vannak saját emberei, de azért nagyrészt valószínűleg, illetve nagyrészt gyakorlatban azért rengeteg BKV-s kollégát, azt megbízási szerződéssel, másodállásban kiegészítő munkában, stb. Alkalmazott, aminek egyébként nagyon sok előnye van. De egyrészt ugye magának a gyártónak kellett azért egy oktatást is tartania a villamosok üzemeltetése szempontjából. Vannak ugye úgymond csúnya szóval élve használati kézikönyvek, tehát ugyanúgy, ahogy egy mikrohullámú sütőhöz, egy tévéhez, tehát bármilyen műszaki cikkhez ugye kapunk egy használati utasítást. Van, amikor csak egy link formájában, hogy a megfelelő PDF-et töltsük le a gyártó honlapjáról. Itt azért a villamosoknál ez egy vaskosabb kötet, papírkötet. A személygépjárművek, ha már így hozta példának, ugye annak is van egy technikai üzemeltetési része, általában van egy kapunk mindegyik új gépjármű, ez egy a törzskönyvben, meg a szervizkönyvben felül egy viszonylag vastag, ilyen több száz oldalas használati utasítást, hogy ha ez a jelzés kigyullad, akkor mit kell csinálni, mikor kell szervizbe vinni, mikor kell csak egy szimpla izót cserélni, stb. Stb. Ugye, tehát ezeket a használati kézikönyveket megkaptuk a gyártótól, és ahogy említettem, az itt volt egy 3 év, amíg a gyártó karban tartott, ez alatt a BKV-s kollégák, egyrészt mivel a gyártó is a BKV-s kocsi színeket használta a karbantartásra, napi szinten látták, másrészt azért elég sok BKV-s kollégával dolgozott közösen együtt, tehát a BKV-s kollégáknak volt alkalmuk megtanulni. Nyilván előfordulhatnak olyan műszaki problémák, nem kívánt események, amikor a gyártóhoz kell majd fordulni egy-egy javítás érdekében, de hát ez igazából a személygépjárműveknél is megvan. Tehát személygépjárműnél se tudunk mindent az egyszerű ismerős autószerűvel megoldani. Hát vannak olyan speciális hibák, amelyeknél el kell vinnünk egy márka szervizbe. Nekik egyébként nyilván nekik is nagyon jó volt, hogy kaptak egy új kiszolgáló épületet, tehát azért a, hogy is fogalmazzak, egy autószerelő műhelynél is teljesen más egy ilyen lerobbant ház végi, vagy udvar végi ilyen garázsban, amelyik düledezik, és a csap is folyik, mindenütt olajsár van, stb. Nincs egyetlen egy normális műszaki eszköz, csak a régi villáskulcs, meg az autóemelő, amit beállítottak a, mondjuk a garázsba, az is éppen olyan, hogy idegenes adata tették, de bármikor elbontható. Teljesen más egy ilyen műhelyben dolgozni, mint frissen épített klímás márka szervizben, ahol tényleg minden gépesítve van, számítógépek dolgoznak az ember keze alá, azonnal mindent lát digitálisan, van egy normális raktárkészlet, tudja, hogy a salgópolc, éppen honnan vegye le az aktuális alkatrészt. Tehát körülbelül ilyen léptékű előrelépést kell itt is látni, hogy azért a régi kocsi színhez képest itt a BKV-s munkatársak azok egy olyan szintű infrastruktúrális ugrást kaptak, vagy előrelépést, ami azért hát szerintem pár évtizedente egyszer adódik meg. Ha most egy kocsiszínnek az élettartamát figyelembe veszük, akkor egy ilyen épület azért 40-50 évre épül minimum. De ha abból indulunk, hogy 1899-ben volt az előző, akkor még hosszabb ideig is.
Felújult a Budafoki kocsiszín szerencsére, és mindezt a Európai Unió kohéziós alapjának segítségével tudta megtenni, mert Európai Uniós pályázatot nyert, úgyhogy gyakorlatilag Budapest közlekedésének egyik kulcsfontosságú kocsi színévé tudott ezzel válni. Én köszönöm szépen, hogy egy kicsit bevezetett minket a kocsi színek világába, talán így más fogunk elképzelni, legalább lesz a szemünk előtt valami, amikor azt halljuk, hogy a villamos a kocsi színbe megy. Én köszönöm szépen Rácz Zoltánnak, a BKK osztályvezetőjének, hogy itt volt velünk, és további sok sikert kívánok a munkájukhoz.
Köszönöm a lehetőséget.
Viszont hallásra.
Europe in my backyard.
L'Europa in casa nostra.
Europa in mi casa.
Un'inchiesta radiofonica sulla politica di coesione europea.
Radijsko poručanje o evropski kohezijski politiki.
Europe in my backyard.
Radio reporting.
Un'inchiesta.
Radio reportage.
Un espacio radiofonico sobre la politica europea de coesión.
Az európai kohéziós politika nyomában.
Radio reporting.
Radio reportagen
on European cohesion policy.
Über die europäische Kohäsionspolitik.